Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 6 perc, november 27-e van. Üdvözlöm Önöket! Az egészségkód vendégem a dr. Szóbel Gábor, szülész nőgyógyász szakorvos, akivel az immunrendszer támogatásáról, az autoimmunbetegségekről és olyan életmódprogramokról lesz szó, amelyek a hosszantartó egészséges életet támogatják. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium.
Egészségkód.
Az egészségkód állandó vendége Kovács Róbert, a Semmelweis Premium ügyvezetője. Szervusz, Robi!
Szervusz, Viktor! Köszöntöm a hallgatókat és a nézőket is.
Egy olyan témát választottunk mára, ami a hosszú életről szól. Ki szeretne hosszú életet élni, de azt hogyan? Egy olyan életmódtervről fogunk beszélgetni, ami ezt a hosszú egészséges életet támogatja, de vajon az immunrendszert befolyásoljuk, vagy erősítjük? Ugye szoktuk ezt mondani, hogy erősítjük az immunrendszerünket, de ez nem helyes állítólag. Mikor beszélünk kuruzslásról, és milyen tanácsokat érdemes elfogadni? A vendégünk dr. Szóbel Gábor, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika egyetemi docense, akit üdvözlök szeretettel. Szervusz, Gábor!
Én is üdvözlöm a hallgatókat, nézőket, és természetesen titeket is.
Kezdjük ott, szerintem az immunrendszerrel kezdjük. Van-e olyan egyetemes program, ami mindenkinek megfelelő? Tehát amit nagyjából van egy olyan standard, amit hogyha mindenki elvégez rutinszerűen, akkor az valószínűleg hosszú életet eredményez. Ez egyik, a másik pedig az immunrendszernek a befolyásolása vagy erősítése.
Úgy gondolom, hogy egyetemes igazság, azt nehéz megtalálni. Mert azért különbözőek vagyunk, és mindenkinek egy kicsit más dolgok azok, amik használnak és jók. Az, hogy az immunrendszer erősítése, ez egy nem jó kifejezés. Azért nem jó kifejezés, mert akkor jó az immunrendszer, hogyha egyensúlyban van. Tehát, hogyha mit nevezek én erősítésnek, felerősítem, és akkor jönnek az autoimmun betegségek, mert valamire reagál, és nagyon erős lesz, és megtámadja a saját sejtjeimet, vagy annyira gyenge, hogy elkapok adott esetben egy banális vírusfertőzést. Tehát beszéljünk immun egyensúlyról. Tehát szerintem ez a legfontosabb. Ugye immunrendszert mivel szoktunk erősíteni?
C-vitamin.
C-vitamin, meg multivitamin, meg mindent adjunk. Nagyon fontos, és talán pont a te műsorodban hallottam korábban az egyik professzorunkat, és teljes mértékben egyetértek, hogy egy kiegyensúlyozott táplálkozás mellett ma Magyarországon, hogyha nincs egy olyan alap genetikai betegség, akkor nagyon ritka a tényleges vitamin hiány. Ez azt jelenti, hogy nem kell nekünk, én úgy gondolom, hogy multivitaminokat szedni. Ha úgy gondolom, hogy vagy az orvos úgy gondolja, akkor nézzük meg, hogy adott esetben alacsonyabb a B-vitamin szintje, vagy alacsony a D-vitamin szintje, és célzottan pótoljuk azokat a nyomelemeket, azokat a vitaminok, amik hiányoznak a szervezetünkből.
Ez hogy derül ki?
Hát mondjuk ez úgy derül ki, hogyha valaki valamilyen koros állapot miatt elmegy az orvoshoz, és az orvos nem a laborok mellett kíváncsi például a D-vitamin szintjére, és azt látják, hogy hoppá, a D-vitamin szint az nagyon alacsony. És hogyha nagyon alacsony a D-vitamin szint, akkor azt tudjuk pótolni. Tehát például így derül ki, vagy a B-vitamin kapcsán nagyon sokszor felmerül. Vannak olyan genetikai tényezők, amik például alapvetően csökkenthetik a folsav, illetve a B-vitaminoknak a szintjét és felhasználhatóságát. Ezekre a paciensekre, mint jó magam, nagyon oda kell figyelni. Tehát nekem speciálisan, én például nekem van egy MTHFR homozigóta állapotom, nagyon magas a homocisztein szintem. Az a lényeg, hogy nekem sokkal több folátot kell magamhoz venni. De én megpróbálom ezt.
Az miben van?
Például spenót, zöld salátákba, csicseri borsó, lencse. Tehát én megpróbálok úgy étkezni, hogy ezeket az elemeket például bevigyem magamba.
Ne tablettákban kelljen, meg ilyen mitre kiegészítő.
Tabletták is vannak, és hogyha, tehát itt nagyon fontos a kontroll. Tehát, hogyha azt látom, hogy én rendszeresen tudom, hogy ez az alapvető genetikai betegségem, és epigenetikában.
Ez betegség vagy állapot?
Ez mondjuk egy állapot, ez akkor betegség, hogyha nem figyelek rá, és utána ez növeli mondjuk a emelkedett homocisztein szintem, növeli a kardiovaszkuláris rizikómat, vagy például trombózis készségemet, tehát a vérrög kialakulásának a lehetőségét. és ezt én tudom ellensúlyozni a táplálkozásommal. Tehát, hogy mindenkinek meg kell találnia azt a locus minoriszt, azt a gyenge pontot, ahol több támogatást igényel. És ezért mondom, hogy nem az, hogy most én elkezdem a multivitamint szedni, hanem nyugodtan akkor szedhetek folátot vagy B12-t, van, amikor szedek, amikor azt látom, hogy nem elég a tápanyag, amivel be tudom ezeket vinni, akkor megpróbálok olyan kiegészítőt keresni, találni, ami segíthet az állapotomon.
Még egy ugyanide, milyen időközönként érdemes egy ilyen vizsgálatot, akár ilyen vitamintesztet elvégezni? Most a Póda Tamás egyébként jól jönne, az elmúlt pár hétben volt.
Én úgy gondolom, hogyha tudom, hogy hiányom van, és elkezdem pótolni, akkor azért célszerű megnézni egy hónap múlva. Annyi idő alatt azért mondjuk tud változni. És aztán szépen beállítani, és én rendszeresen nézem a laborjaimat. Uh-huh. Tehát, hogy egy év az biztos, de inkább azt mondom, hogy igen, inkább azt mondom, hogy fél évente, illetve hogy valami olyan programot, vagy mondjuk úgy, hogy kezelést csinálok, akkor viszont rendszeresen szeretem azt ellenőrizni. Értelme túl sok nincs, de egy visszacsatolás számomra.
Lehet, hogy nulladik kérdésnek kellett volna feltennem, de a felkonfban elmondtad, hogy a nőgyógyásszal beszélgetünk, és mit mégis a picit másfelé kanyarodott a beszélgetés.
Nekem fel se tűnt.
Fel se tűnt, hogy átmentünk be egy gyógyászba. Szóval, hogy ez hogy jött, hogy így elmentél egy picit más irányba, vagy ez picit hobbi, vagy picit kiegészíted az alapszakmádat?
Nekem egy nagyon súlyos autoimmun betegségem volt. Azért mondom, hogy volt, mert érdekes a történet. 18-20 éves koromban észleltem először a tüneteket. Ez egy autoimmun bélgyulladásos megbetegedés. Kolitis ulcerózának hívják. Nagyon sokunkat érinti Magyarországon. A tünetek azok nagyon rosszak, tehát nekem megkeserítette a fiatal felnőtt koromat. Volt olyan, hogy mondjuk vizsgázni nem tudtam elmenni, olyan állapotban voltam. Nagyon sok gyógyszert kellett szednem, nagyon sok gyógyszert szedtem. Én úgy gondoltam, hogy nagyon egészségesen élek, mert világéletemben sportoltam, odafigyeltem arra, hogy azért túl sok zsíros ételt ne egyek, bizonyos húsokat nem ettem, lehet így utólag visszagondolva, hogy azért zöldségből kevesebbet ettem, de nem javultam. És ez egy frusztrációt okozott bennem. 40 éves koromra eljutottam egy olyan szintre, hogy nagyon súlyos állapotban voltam, mind a mellett, hogy a legkiválóbb szakemberek foglalkoztak velem, és a legújabb gyógyszereket szedtem, még a biológiai terápiát nem vállaltam be, és akkor az volt az a pont, hogy na most akkor nézzünk valamit, amit eddig még nem próbáltam. És én akkor találtam rá a teljes értékű növényi táplálkozásra. És a teljes értékű növényi táplálkozás kapcsán elindultam egy úton, egy próba volt. Mondtam, hogy addig húsevő voltam, mert nagyon keményen sportoltam, olyan sportokat csináltam, ahol nagyon nagy izomtömeg kellett. Crossfiteztem, tehát hobbi szinten versenyeztem, és nem tudtam elképzelni az életemet hús nélkül. És akkor megnéztem, hogy milyen az első 3 hónap. Viszonylag könnyű volt, ahhoz képest, hogy amire számítottam. És 3 hónap után elindult egy változás. Azt éreztem, hogy javulok, nincsenek tüneteim. Akkor elkezdtem csökkenteni a gyógyszereket. És 9 hónapra, most 8-9 hónap telt el, és eljutottam arra a szintre, hogy el tudtam hagyni az összes gyógyszeremet.
Ez azért durva, mert hogy a úgy számunk, hogy ez legalább 20 éven át tartott.
Így van.
Ez a betegség, igen, vagy ez az állapot.
Igen. És ez nekem egy akkora lökést adott, egy akkora löketet adott, hogy azt mondtam, hogy hát ezt egy picit így a gyógyításba is bele kéne tennem, hogy kiegészítő terápiaként. Uh-huh. Nagyon fontos hangsúlyozni, tehát hogy a gyógyszereknek megvan a helye, a műtétnek megvan a helye, ezek, amiről én beszélek, az kiegészítés. Viszont klinikai adatok is mutatják, hogy lehet csökkenteni a gyógyszer mennyiséget. Tudjuk azt, hogy minden egyes gyógyszernek azért sajnos van mellékhatása, és hogyha én kevesebb gyógyszert viszek be, akkor a mellékhatás előfordulása is alacsonyabb. Uh-huh. És akkor elindultam ezen a vonalon, és ezzel elkezdtem foglalkozni. Elkezdtem felvenni a kapcsolatokat olyan kollégákkal, akik hasonlóan gondolkoznak, vagy legalábbis a tudományos területen hasonló érdeklődési körük van, és én így eljutottam a Longo professzor, Walter Longohoz, aki ráadásul kifejlesztett egy olyan diétát, amit én akkor csináltam, tehát az volt a lényege, legalábbis úgy gondolom,
lehet, hogy te fejlesztetted ki.
Nem csak, fejlesztette,
csak ő volt gyorsabb.
Csak ő le is közölte.
Igen.
Igen. Hogy ugyanazt csináltam, amit ő, hogy teljes értékű növényi táplálkozás, vagyis amit ő ajánl, teljes értékű növényi táplálkozás alacsony kalóriával. Tehát, hogy nagyon alacsony kalória mennyiséget juttatok be, és az csak növényi. Én püréket ettem különben akkor abban az időszakban. És akkor innen jött az, hogy akkor nézzük meg, és szeretném látni az orvosi adatokat, sztadikat, evidenciákat, hogy mi is áll e mögött, a életmód mögött, mondjuk így.
Bocsánat, hogy most nyilván nem egy ilyen személyes portréinterjúról van szó, de azért még érdekel, hogy 40 pluszosan egy ekkora váltást hogyan éltél meg, és hogy volt-e benned...
Vagy hogy gondolod?
Mentál, hát persze. Mert azt tudjuk, hogy nem kevesebb tünet volt, de hogy nem volt ott az a post-FOMO érzés, hogy basszus, ezt miért nem 10 évvel ezelőtt csináltam meg?
De ez a mai napig ott van bennem, hogy...
Mi lett volna más?
Mi lett volna
most
más?
Már mindegy, de hogy mi lett volna más?
Igen, igen, de én úgy gondolom, hogy ez kellett, hogy eljussak ide, mert akkor lehet, hogy nagyobb elánnal tudunk erről beszélni, meg lehet, hogy akkor ma nem lennék itt, hogy, és nem beszélgethetnék veled, és nem tudnék.
Totálisan tünetmentes vagy?
Totálisan tünetmentes vagyok, és nem szed semmit.
Szóval visszatérve egy Robi kérdésére, ez akkor ennek sok köze nincs a nőgyógyászathoz, mert azt hiszem, hogy ő így kérdezte, hogy ez hogy jött, ez az egész életmód.
Személyes példában.
Személyes példa. És akkor utána ezt próbáljuk most beilleszteni a különböző, miért nem működne nőgyógyászati korképekbe. Nagyon sok kutatás van, tehát a Walter Longóék nagyon tág tudományos munkát végeztek, tehát arra gondolok, hogy vizsgálták cukorbetegségben, vizsgálták Parkinsonban, vizsgálták daganatokban is vizsgálták ezt a fajta diétát, tehát hogy a különböző kezelésekhez hogyan is lehet beilleszteni az ő általuk kifejlesztett programot. És nőgyógyászatban még nem történtek ilyen vizsgálatok, vagyis hát történtek már, de evidencia alapú még nincsen, és mi ezen vagyunk az egyetemen, hogy itt próbálunk evidenciákat teremteni, és megnézni, hogy ezek a életmódmódszerek hogyan működhetnek különböző nőgyógyászati korképekben.
És az elején feldobtam azt is, hogy mikor számít valami megszívlelendő igazságnak, és mikor beszélünk kuruzslásról. Ugye az előző adások egyikében volt erről szó, hogy kinek hogyan higgyünk. Nagyon sokan beszélnek erről, longevity. Ez egy olyan szó lett, ami már szerintem már most el van koptatva, pedig szerintem nem több, mint 2-3 éve beszélünk erről. Ezt az életmódprogramot, vagy bármelyik életmódprogramot hogyan lehet hitelessé tenni?
Nagyon nehéz, mert mindig vannak kritikusok. Nagyon pontosnak kell lenni egy vizsgálatnak. Még a jelenlegi longó vizsgálatokat is nagyon sokan támadják, független attól, hogy a világ legjobb lapjaiba is bekerülnek. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés. Kritikusok mindig lesznek, a kritika az nem baj, mert a kritika visz előre. Tehát úgy gondolom, hogy ez teljesen rendben van, de az, hogy te vagy mi az egyetemen állítsunk valamit, ott minimum az, hogy kell, hogy legyen mögötte vizsgálati anyag. És a legjobb, hogyha evidencia van mögötte, nem mindig van evidencia mögötte, van, amikor csak készül egy vizsgálat, és az azt mondja, hogy van egy tendencia, valószínű, hogy ez egy jó út lesz, de sokkal nagyobb esetszám kell.
Sokkal több idő.
Sokkal több idő, sokkal pontosabb mérési számok, és akkor kapjuk meg az evidenciát, és akkor tudom azt mondani, és akkor tudok teljes mértékben arra a tanulmányra támaszkodni.
Sok ilyen tanulmány van?
Hát a longóék elég sokat csináltak, pontos számot nem tudok, ezért nem is fogok mondani, de sok tanulmányt végeztek és csináltak, párat el is hoztam különben, hogyha szeretnénk egy-egy ilyen tanulmányba, érdekesebb tanulmányba, egy 2024-es, 25-ös tanulmányokba belenézni. Ha már szerintem a colitis ulcerózáról beszéltünk, akkor én szívesen arról is tudok néhány szót ejteni, de ugye ők a cukorbetegség, illetve, ahogy te mondtad, a longevity, tehát a anti-aging
gelkezdték. Ez a másik, ez ugye a másik,
ez azért fontos, mert ennek azért van jelentősége.
Ugyanis senki nem akar hegylakó lenni.
Igen, de most tudjuk azt, hogy a krónikus megbetegedések egy bizonyos kor fölött sokkal gyakrabban jelentkeznek. Tehát van a 65 éves kor után a daganatos előfordulás az gyakoribb. És hogyha kitoljuk ezt az időszakot az életmódunkkal, és megpróbáljuk a sejtjeinket, amik öregszenek, vagy az egész szervezetünket egy olyan állapotba tartani, ahol az öregedés nem olyan mértékű, mint hogyha mondjuk olyan dolgokat teszek, amivel öregítem, gondolok itt a dohányzás, túlzott alkoholfogyasztás, vagy mondjuk a egészségtelen ételeknek a fogyasztása, hanem pont az ellenkezőjét csinálom, akkor az hát nagyon biológiai életkor, nem tudom, hogy helyes-e így mondani, de az biztos, hogy azt a genetika, ugye van egy genetikai életkorunk, ami azt jelenti, hogy meg van határozva, hogy te hány évig fogsz élni. És azt tudjuk az epigenetikával befolyásolni. Magyarul az epigenetik azok a külső tényezők. És hogyha én pozitívan befolyásolom, és ki tudom tolni ezt a fiatalabb életkort, akkor később fog elérni engem a krónikus megbetegedés. Ezt ők vizsgálták, és szép eredményeik vannak ezzel kapcsolatosan. Tehát itt a sejtfiatalítás itt jön be.
Nem tudom, hogy állunk időben, csak azt akartam mondani, hogy menjünk már el egy picit más oldalaira is ennek az életmód.
Menjünk még ebben a részben, és aztán az a javaslatom, hogy a következő részben nézzük meg azokat a kutatásokat, egy 2-3 kutatásra. Okay. Azért szeretnék erről beszélni, mert annyi szó van erről, hogy ilyen diéta, olyan életmód, nagyon keveset beszélünk arról, hogy hogyan fürdünk, hideg vagy meleg? Hogyan veszünk levegőt? Hány órát alszunk? Szóval nagyon sokszor nagyon kihegyezzük az életmódbeli kérdéseket arra, hogy mit teszünk és sportolunk-e? Pont. És szerintem ez itt meg is áll az embereknél legtöbbször. De egy életmódprogramról, ha beszélünk, akkor szerintem érdemes arról is, hogy egyébként a élettani hatások azok hogyan zajlanak le bennem. Akár ha fürdök, eszek, iszok, mit iszok? Robi, mondd.
Na csak kérdés, hogy akkor milyen egyéb oldalai vannak még ennek a programnak így a táplálkozáson
hát
túlmenően?
A táplálkozás egy nagyon fontos dolog, és ahogy mondtad, a sport, a mozgás, az legalább annyira fontos. Azt kell tudni, hogy az izomzatunk az nem csak egy strukturális szer, tehát az nem csak egy tartó mozgó funkciót végez, ami nagyon fontos, főleg ha már, mint nőgyógyász is beszélhetek, mert az oszteoporózis, a csontritkulás szempontjából alapvető az izom tömegünk. Tehát ez nagyon fontos. De nem csak ilyen szerepe van, hanem tekinthetjük egy anyagcsereszervnek, ugyanis a cukorháztartásban részt vesz. Ez egy nagyon fontos dolog. Plusz a miokinek révén a gyulladásos rendszerbe, ahogy beszéltünk, az immunrendszerbe is bele tud szólni. Tehát csökkenteni tudjuk a gyulladásokat, ha megfelelő izomzattal rendelkezünk. Tehát nagyon fontos, nagyon komplex. És hát tudjuk azt, hogy a kardiovaszkuláris rizikót, azt ugyanúgy a sportolással csökkenteni tudjuk. De nem csak a kardiovaszkuláris rizikót, hanem tudjuk csökkenteni, akkor hagyj menjek bele a nőgyógyászatba. Tehát az, hogy valaki mennyire obez, van-e elhízott állapotban, az befolyásolhatja a méhtestrák kockázatát, petefészek daganat kockázatát, ha csak kettőt mondok. Tehát, hogy nagyon fontos az a hölgyek számára is, hogy milyen fit állapotban vannak. Tehát ez nagyon fontos a sport szerepe. Tehát legalább, és ez, hogyha egy kicsit belemeltek, és az azért nagyon fontos, mert vannak ilyen látviteri rendszerek, amiket tudunk aktivizálni, mind adott esetben egy étkezéssel, jelen pillanatban bőjtel, vagy a sporttevékenységünkkel. Tehát le tudjuk csitítani azokat az epigenetikai faktorokat, amelyek krónikus gyulladáshoz vezethetnek, vagy adott esetben sejtproliferációhoz, ami végső soron daganatos elváltozásokat okozhat.
Ehhez viszont nagyon pontos térképre van szükségünk a szervezetünkhöz, és szerintem kezdjük majd ezzel a következő részt, hogy ezt a térképet hogyan kaphatja meg mindenki, hogyan higgyük el, hogy mi van azon a térképen, és aztán menjünk bele a Longo professzor kutatásaiba. Deal? Uh-huh. Köszönöm. Akkor folytatjuk a beszélgetést dr. Szóbel Gáborral, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika egyetemi docensével pár perc múlva.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.